Tehát a táplálkozás. Emlékeztetőül csak annyit jegyzek meg az előző előadás alapján, hogy tehát amit eszünk, az meghatározza a fizikai és a szellemi teljesítményünket, de még az érzelmi állapotunkat is. És ilyen értelemben az, hogy elérjük-e a célunkat, megfutjuk-e a pályát, ami nekünk van kijelölve, vagy idő előtt befejezzük és fél munkát végzünk, ez nagyon erősen kapcsolódik ahhoz, hogy hogyan étkezünk. És azok a nagyon riasztó népegészségügyi statisztikát, amit az imént ismertettem, azokban elég erős szerepet játszik az, hogy hogyan étkezünk. Ugye Tapolya Mihály pszichiáter mondta, hogy a test nem bocsát meg. Tehát ez fontos tudnunk, hogy amit megeszünk, azzal annak majd hatása lesz ránk, ha akarjuk, ha nem. És mielőtt tovább menjünk, szeretnék élni a lehetőséggel, hogy itt elég sok hölgyet látok, és meg szeretném megkérdezni, hogy miből áll egy kalács szerintetek. Igen? Ugyan nem egy hölgytől kaptam az első választ, és nem is biztos, hogy jó, de térfogat növelő az az első. Hát vegyünk egy teljesen reguláris kalácsot, ahogy... Lisztolyás élesztő első tippünk. Tej. Igen, akkor Sanyi összefoglalt, tehát a tej, élesztő, liszt, cukor, só, esetleg citrom és kakaó. De nem mindenkinek ez a véleménye, és hogyha most sikerül, feloldalom az árulást, akkor megnézzük, hogy milyen megoldások vannak még erre a kérdésre. Szóval, kiderült, hogy több évszázadnyi mezőgazdaság és élelmiszeripari fejlődés után kiderült, hogy a tej, liszt, só, vaj, cukor, stb. Álláspont, hogy ebből kéne állni egy kalácsnak, ez már nem kielégítő, nem korszerű, elavult. Nézzük, hogy mi minden kéne egy igazi kalácsban, amit, és itt most már megszűnik a vicc, gyermekeink elé tálalhatunk a gőzölgő kakó mellé. Tehát búzaliszt, ivóvíz, cukor, sütőszer, búza eredetű dextróz, részben hidrogénezett, pálma és repceolaj, búzaglutén, emulgálószer, kalcium stearoil 2 laktilát, zsírsavak, mono és diglicerídjei, zsírsavak, mono és nem tudom végigmondani, mert elég jó beszélőkével áldott meg az Isten, de ebbe beletörik a nyelvem, de én azt látom, hogy ez körülbelül nem az az 5 darab, amint az előbb a Sándor összefoglalt, de inkább 20, amelyben olyan számomra ismeretlen élelmiszerek is szerepelnek, mint például a poliricinósav, poliglicerídje. Én azt gondolom, hogy aki nem elég jó kémiából, az nem tudja élvezni ezt a kalácsot. Úgyhogy én nem is vettem ilyen kalácsot, és abban a boltban, ahol ezt a kalácsot én meg tudom venni, ott már a legutóbbi fél évben ez nem fogyott ki a polcokról. Ezzel a példával azt szerettem volna érzékeltetni, hogy egész komoly gazdasági erőknek teljesen más elképzelése van arról, hogy nekünk mit adnak enni, meg a gyermekeinknek. És lehet, hogy ez így átcsúszott az engedélyeztetés folyamatán, de nem hiszem el, hogy ez egészséges. Nem hiszem el. És erről szólna a következő előadás, rész, hogy hogyan alakult így jelenleg ez a nyugat-európai fejlődésben, hogy ilyen dolgok bekerülhetnek a táplálkozásunkba. Tehát ugye azt gondoljuk, hogy annyi sok száz év éhínségekkel is találkozott fejlődése után most végre érkeztünk a boldog jelenben, ahol az evés tekintetében nincsenek problémák, mert hisz az alapvető élelmiszerek azok mind elérhetőek, ráadásul évszaktól függetlenül, tehát tavasszal, nyáron, őszen és télen is mindenfajta zöldséget és gyümölcsöt megvehetünk, és elérhetők az alapvető élelmiszerek is, mint a kenyér és a tej például, és ezek mellé most már ironikusan is szóva, felsorakozik a kóla, a chips és az egyéb alapvető élelmiszerek. Tehát azt lehet látni, hogy van fejlődés, és a fogyasztás az demokratizált, tehát mindenki hozzájuthat ezekhez az alapvető élelmiszerekhez. És akkor azt gondolhatnánk keresztényként, hogy na itt aztán semmi dolgunk, nyugodtan hátra lehet dőlni, és koncentrálhatunk a lelki erkölcsi igazságokra, mert ezzel a kérdéssel nincsen semmi dolgunk. De hogyha a kulisszák mögé pillantunk, stílszerűen szólva az áruházak polcai mögé, akkor fel kell tennünk a kérdést, hogy vajon minden rendben van-e a mindennapi ételeinket előállító ipar és kereskedelem struktúrájával, vajon mi az ipar és a kereskedelem érdeke, és vajon az uniós szabályozás, illetve az állami szabályozás az meg fog-e minket védeni attól, meg a családunkat, hogy ne idő előtt fejezzük be az életünket, és csúf módon ne civilizációs betegségekkel végezzük. Kezdjük akkor a struktúrával és a szereplők érdekeivel. Azt nyilvánvalóan látni kell, hogy az élelmiszeripar meg a kereskedelem célja az a profitszerzés, és nem pedig az egészséges életmód támogatása. Itt zajlik egy nagyon erős, gyilkos konkurencia harc, amelynek a többet és az olcsóbban az alapelve. Ez azt jelenti, hogy az a gyártó, élelmiszergyártó győz, aki többet és olcsóbban termel, és az a kereskedő fog győzni, aki többet és olcsóbban ad el. Mi következik ebből? Az ipari méretű termelés érdekében először is ugye a mezőgazdasági termények, aztán meg az állatok, végül is az ipari termelés, tömegszerű termelés igényeihez lettek igazítva. Úgy lettek nemesítve a növények, hogy gyorsan nőjenek, könnyen ápolhatóak legyenek, könnyen betakaríthatóak legyenek, de ebben a beltartalom és az íz az másodlagos, ugyanez igaz az állatokra is. Mindenki látott már ilyen szomorú példákat, hogyan tartják a csirkéket, a marhákat, és ez nem véletlen, mert az ipar és a kereskedelem az nem enni akar, hanem eladni. Tehát ahhoz, hogy sokat és olcsón termeljenek, ahhoz ezt a fajta mezőgazdasági struktúrát kell fenntartani. A következő szereplő ugye itt az élelmiszeripar, aki feldolgozza ezeket a terményeket, amelyek sok esetben ilyen standardizált termékeket állít elő első lépésben, azért, mert például a hagyma az származási helytől függően, a csapadékviszonyoktól függően, a fajtától függően változik, romlékony. Tehát ezt valamifajta az azonos minőségű termékek előállításához egyenletes minőségre kell hozni, és a különböző, a példánknál maradva a különböző hagymák közti különbséget azt ízanyagokkal tüntetik el, illetve a romlékonyságot azt tartósítással oldják meg. Ezeknek az élelmiszeripari alapanyagoknak pedig a továbbiakban még ki kell állni a gépi feldolgozásnak a strapáját, és végül, de mindenek előtt nagyon olcsónak kell lenni. De miért is kell olcsónak lenni, amellett, hogy van egy éles konkurenciaharc? Azért, mert például ebben a konkurenciaharcban nagyon sokat kell reklámra költeni. Csak Németországban 2,51 milliárd eurót adtak ki éves szinten étel és ital reklámra. Ez átszámítva mostani áron 750 milliárd forint. Ez csak Németország. Tehát azt lehet látni, hogy ahhoz, hogy ezt a konkurenciaharcot megvívják az élelmiszer előállítók és kereskedők, ahhoz rengeteget kell reklámra költeni. A kereskedelemben is nagy a verseny, mindenki ismeri a nagy élelmiszeráruház láncokat, amelyek gombamód nyitnak újabb és újabb áruházakat, és ennek nem véletlen az oka, hogy mivel nagyon nagy a konkurenciaharc, viszonylag kicsi a haszon az élelmiszer kereskedelmen, és ez csak állandó terjeszkedéssel lehet a hasznot valahogy életben tartani. Ez az egyik eszköz, a másik pedig az, hogy a beszállítókat arra kényszerítik, hogy egyre olcsóbban adják a termékeiket. Erről is bizonyára már többször hallottatok. Tehát azt lehet látni, hogy az élelmiszer előállítók között is nagy a verseny, a kereskedők között is nagy a verseny, és egymást is próbálják az olcsóbb termékek előállításának irányába tolni. Mivel nagy a verseny, ez magával hozza az állandó fejlesztés szükségességét is. Évente Európában 10 000, Japánban pedig 20 000 új élelmiszer jelenik meg. Tehát úgy lehet fenntartani a fogyasztást és az eladást, hogy nekünk fogyasztóknak új és új termékeket kínálnak, amelyek természetesen élelmiszeripari technológusok fejlesztenek. És ilyen értelemben már nem futja gyakorlatilag az élelmiszer előállítóknak és kereskedőknek, így a reklám és az olcsóság kényszere mellett a megfelelő alapanyagokra, és hogy az élelmiszer termelés az gyakorlatilag már önálló törvényeket követ, így megszakad a kapcsolat az alapanyagokkal, és megszakad a kapcsolat a fogyasztókkal, mindezt a költségtakarékosság és a gépi tömegtermelés érdekében. Ezért aztán csökken a beltartalom, meg az íz, és ezek az alapanyagok csak parányi mennyiségben jutnak be a dobozokba, de előzőleg még különböző technológiai folyamatokban ezeket az alapanyagokat feldarabolják, standardizálják, újra összerakják, tehát egy teljes átalakuláson mennek keresztül, és azért, hogy az élvezhető legyen, műanyag aromákkal, meg tartósítószerekkel kezelik őket. És szeretnék egy pár példát mutatni, vagy mondani az élelmiszeripar kreativitására, annak tekintetében, hogy mi mindent lehet velünk megetetni, és ezeknek a példáknak az ismertetése az nem a meghökkentés lenne, hanem inkább egyfajta gondolkodásmódnak a megmutatása, hogy ha az ember már nem figyel oda az étkezés céljára, akkor mi minden az, ami eszébe juthat, hogy ezt mégis talán meg lehetne etetni másokkal. Például penész gombák, talajbaktériumok képezik az úgynevezett természetes aromáknak az alapanyagát. A kólában is található citromsav, azaz a friss pezsgést biztosító citromsav, azaz a Aspergillus niger penészgombából származik, amelyből évente a világon 1 000 000 tonnát használnak föl. Ez megy bele a kólába, különböző készételekben, mosó- és WC-tisztítószerekben, tehát ez egy univerzális anyag, nem csak megenni tudjuk, de illatosít is. Ennek az a nagy előnye, hogy még 1 kg citromolaj az $400, addig ez a helyettesítő anyag az $16. Tehát lehet látni, hogy a konkurencia harc és a költségcsökkentés hogyan fér meg egymás mellett így szépen. A Trichoderma viride gomba, az a kókuszaromát képes előállítani, de ehhez még bizonyos baktériumok ízgényét, tehát ennek a baktériumnak az ízgényét beleteszik egy másik baktériumba, mert az többet tud termelni ipari méretekben. Tehát itt bizonyos ízesítőknél már a génsebészeti eljárások is beleférnek. És akkor itt az a kérdés, hogy az embert érdekli-e, hogy ő most valódi citromot iszik-e, vagy pedig csak bizonyos baktériumoknak a váladékát. Ez így jó-e? Érdekes például a tyúkhúsleves, az acskós tyúkhúsleves esete egy bizonyos gyártótól. Ebben 2 g szárított tyúkhús van, ami egy sűrítmény is így 7 g-nak felel meg, 7 g szárított tyúkhúsnak, de ebből az acskon található útmutató szerint 4 tányér leves lehet előállítani. És ugye nincs az a szakács, aki ebből ilyen mennyiségű tyúkból elő tudna állítani 4 tányér levest. Ezért aztán a hiányzó élményt azt ízanyagokkal pótolják, és ahogy így olvasom is szó szerint a vegyész megállapítását, akivel ez az interjú készült, ezt ő összehasonlítható megoldásnak nevezi. Tehát érdekes a szóhasználat. De hát nyilván az ember tyúkhúslevest kíván enni, és nem összehasonlító megoldást, vagy összehasonlítható megoldást. Ugyanígy van a marhahúslevessel, amiben a literenként 2,3 g marhazsiradék és 670 mg hús kivonat van, meg még jódozott só, aroma, nátrium, glutamát, E631, E627, és akkor ebből tulajdonképpen mi vagy ezeknek az aránya meghaladja a marhából származó terméket, így aztán ezt inkább nevezhetnénk jódozott sóaroma ízfokozó levesnek, sem mint marha húslevesnek. Van még olyan, hogy baktériumok, krémsajtok és krémsajtá és kávétejszínné alakulhatnak át. Van egy USA, egy Egyesült Államokban létrehozott szabadalom, a szimulált nyers tojás kompozíció, amely sovány tejpor, zselatin, tojássárga festék és víz, és ez a sütőben tükörtojás formává áll össze. Volt egy húspotlék, az a neve, hogy korn, ezt egy angol vegyi multi fejlesztette ki, és penészgomba kultúrákból állt össze. Ezt aztán később betiltották Németországban, de nem Angliában. Ott megmaradt. Tehát aki mondjuk húst akar enni, és nem figyel, veszély fenyegeti Angliában, hogy esetleg penészgomba kultúrát eszik, és nem húst. Elég nagy problémák vannak a mesterséges édesítőkkel. A cukorhoz képest 40% költség megtakarítás érhető el. És hát elég sok gyártó az élelmiszerekben anélkül megjelölni, már mesterséges édesítőszereket kever be. Ugyanakkor például Amerikában már felhívják a figyelmet ezeknek a káros hatásaira, például az aszpartámra, például a ciklamát és szaharin keverékéből álló mesterséges édesítőkre. Az Egyesült Államokban volt egy nagyon valul elsült próbálkozás. Ott fejlesztették ki az Olestra nevű zsírpótlót. Ezt erről nem tudom, ki hallott. Ezt annak idején még olvastam is erről. Senki. Arról szól ez, hogy ahhoz, hogy következmény nélkül lehessen nassolni, ezért kifejlesztett egy híres multicég egy olyan zsírt, amely nem tud kapcsolódni a szervezethez, tehát átszalad rajta. Csak az lett ennek a hatása, hogy hasmenést okozott, és gyakorlatilag ezek kiürültek a létfontosságú vitaminok is. Tehát ekközben ugye nem csak, hogy kiürülnek a vitaminok, de megakadályozta a tápanyagok felvételét, továbbá vizelettartási zavart, alhasi görcsöket okozott, és egyesek szerint az amerikai engedélyező hatóság, a Food and Drug Administration egyik legnagyobb tévedése volt ennek az engedélyezése. Ezt azért tartottam fontosnak így elmondani, mert ebből kiderül, hogy cégek több százmillió dollárért kifejlesztenek dolgokat, át tudják nyomni az engedélyezésen, mi megesszük, és majd lehet, hogy egyszer később kiderül, hogy ez mégse volt egy jó ötlet. Tehát, hogy kell, hogy legyen egyfajta egészséges bizalmatlanság az idézőjelbe vett újdonságok, és a kutatási eredmények tekintet ellenében. Ugye az észak-német állatorvosok ellenőrzik például a pulykákat, amelyek, hát láttátok ti is ilyen szomorú képeket, hogy így bezárva hatalmasra, hormonokkal és egyebekkel hatalmasra növesztve vegetálnak egészen addig, amíg le nem vágják őket. És van egy ilyen vicc, hogy ja, és ekközben sok gyógyszert kapnak, hogy ne vigyék el őket fertőzések ilyen rossz életkörülmények között, hogy aki egy pulyka szeletet eszik, az megspórolja az utat a patikába. Tehát ez a vicc, ez jól jellemzi körülbelül azt a helyzetet, amit ez a gyakorlat okoz, és hogy mit veszünk mi magunkhoz, akkor, hogyha valamifajta nagyüzemi módon tartott állatot teszünk. Még egy utolsó ilyen hír. Az epertermékek tekintetében kiszámították, hogy a világ teljes epertermése az amerikai epertermés szükséglet 5%-át fedezi. Miközben tudjuk, hogy epret azt nem csak Amerikába esznek, és nem is csak az amerikaiak 5%-a, hanem eközben számtalan olyan gyártó van, aki epres joghurtot, epres italt, bármit gyárt, tehát így el lehet képzelni, hogy mi minden van azokban az eper termékekben, amik nem éppen nyers eperből készülnek. Ugye az a kérdés, hogy nagy ez a probléma, vagy kicsi, esetleg olyan dolgokat mondtam el, amik nyilván vízatetszés szülnek, de valójában lehet, hogy nem is egy nagy probléma. Föl lehet tenni ezt a kérdést, és erre tudunk válaszolni egy alátámasztó adattal. Az Európai Unióban 265 ezer tonna, évente 265 ezer tonna ipari aromát és ízfokozó glutamátot használnak föl, amit ugye levesekbe, chipsekbe, kolbászokba, egyébként tesznek bele. És akkor föltetjük magunknak a kérdést, hogy ez a 265 ezer tonna mesterséges anyag, ez hová kerül? Nyilván nem öntik ki, ezt mi megesszük mind. A 2176 ismert aromanyag közül csak 391, azaz 17% az, amiről bizonyítottan ki lehet mondani, hogy ártalmatlan. 180 az annyira kérdéses, hogy a felhasználást az Európai Unió nem javasolja. Ezek rákot okoznak, vagy kromoszóma károsító hatásúak. Még egy riasztó adat. Tehát például az Egyesült Államokban az elfogyasztott élelmiszerek 95%-a, tehát nem tévedés, 95%-a az ipari termelés által feldolgozott élelmiszerből adódik. Tehát olyan mértékben szoktak le az emberek az otthon főzésről, meg a nyers termékek evéséről, hogy gyakorlatilag az ipar látja el így magas fokon feldolgozott táplálékkal a lakosságot. Ugyanez Németországban 75%. És ezt azért érdemes megemlíteni, mert ezek a hatások ide is befelé gyűrűznek. Tehát amikor látunk ilyen mélyfogyasztott pizzát, vagy egyéb ilyen magasan feldolgozott ipari termékeket, akkor kell élni a gyanúperrel, hogy nem minden van 100%-osan azokban az anyagokból, amit a címke az étel neveként megjelöl. És ugye mi az a gondolkodásmód, ami ennek a hátterében van? Van egy ilyen aromagyártó cégprospektus, ami azt mondja, hogy mesélj el a gyártási menetét, és mi együtt jobbá tesszük. Senki sem fogja érteni, hogyan csinálta, ez az, amit mi titkos szolgálatnak nevezünk. Ugye ez arra utal, hogy fel lehet tuningolni azt az ételt, és nem is kell tudni senkinek, hogy ez mitől ilyen ízű. Nyilván nem attól, hogy jól van megcsinálva. Van egy másik cég, amely fahordókban érlelt borzamatát adja, de nem mondják meg, hogy kik vásárolják, milyen borászati cégek vásárolnak ebből, mivel hogy a titkukat meg akarják tartani maguknak. De hát ez ugye nem lehet egy titok, hiszen azt mi isszuk meg. Furcsa a gondolkodás. Tehát összefoglalva elmondhatjuk, hogy az aromák szerepe, meg az adalékok szerepe, hogy ehetővé tegyék az íztelen alapanyagokat, és az élelmiszer technológia kellemetlen mellékízeit azt eltüntessék. De miért fontos nekünk az íz, az ízlelés? Azért nagyon fontos, mert ez egy ősi ösztön, amely arra irányít minket, az ízlés, hogy a pillanati szükségleténknek megfelelő élelmiszert választunk ki. Tehát kutatások szerint az édes az a energiadús tápanyagot jelöli, a sós az az ásványanyagot jelöli, úgy hat. A keserű az a káros mérgező anyagokat, és még van egy savanyú, köszönöm, igen, az a vitaminok jelenlétét jelöli az elképzelések szerint. De ilyen értelemben, tehát az, aki kikapcsolja ezeket a védekező mechanizmusokat akkor, amikor mi megesszük ezt az ételt, az egyáltalán nem biztos, hogy közömbös dolgot művel velünk. Mert hisz, ezek a, ha úgy tetszik, hazug ételek, ezek olyan dolgokat tartalmaznak, olyan mesterséges anyagokat, amelyekből egyrészt sok van, másrészt ellenőrizetlenek, harmadszor ezeknek az egymásra hatását senki se vizsgálta, mert nem képesek vizsgálni. És ugye van egy ilyen tétel, hogy minél több anyagot tartalmaz egy ilyen élelmiszer, ilyen keverék, annál kisebb mennyiségek is elegendők ahhoz, hogy toxikus hatást váltsanak ki. Tehát minél több mesterséges dolog van egy dologban, annál nagyobb az esélye, hogy valamilyen toxikus hatást vált ki, függetlenül attól, hogy önmagában az anyagról már egyszer kimutatták, hogy nem árt. Mondjuk valamilyen egy anyagról. Tehát ilyen értelemben, aki ezeket az ételeket ilyen módon befolyásolja, az megváltoztatja a lényeget, és egy nem létező dolgot hazudik, és ezzel a test és a szellemi állapotunkra van befolyással, sőt az érzelmeinket is képes ezzel befolyásolni. És ez azért nagyon furcsa, ez a gondolkodásmód, mert érdekes módon az ipar területén ilyennel nem találkozunk. Mert biztos, hogy senki se kísérelné meg, hogy az autójába benzin helyett benzin aromájú vizet töltsön. Ezt nem tenné meg, mert tudja, hogy károsítja az autót. Viszont mi nagyon sokszor eszünk aromával, természetazonos aromával, ízfokozóval tuningolt élelmiszert. És közben nem tudjuk, hogy rongáljuk a testünket. És akkor az a kérdés, hogy a harmadik kérdés, miután megnéztük, hogy mi ez a struktúra, hogyan működik, és hogy mit ajánl nekünk, és mik a szereplők érdekei, hogy megvéde minket az Unió, vagy a Magyar Államnak azon fogyasztóvédő szervezetei, amelyek elvileg azért kéne, hogy működjenek, hogy a mi adófizető forintjainkért cserébe biztonságot garantáljanak. Hogyan érik el tehát a gyártók, hogy mégis megvegyük ezeket a dolgokat, és a kosarakba kerüljenek. Három pontot szerettem volna megfogni röviden. Egyrészt, hogy hogyan működik a globális szabályozás, tehát világszinten, az uniós szabályozás és a magyar szabályozás. Szerintem érdekes. A globális szabályozásra van egy ENSZ szervezet, ami az ENSZ nemzetközi élelmezésügyi szervezetén belül működik, ez a FAO, és ezen belül működik ez az úgynevezett Codex Alimentarius Bizottság, és ez a bizottság szabályozza az élelmiszerekre vonatkozó nemzetközi normákat, a mérgek maximális mértékét, a higiénés követelményeket, a gyógyszerek maradványainak mértékét, a fűszerek radioaktív besugározhatóságát és az allergiák vizsgálatát. Mind a mellett, hogy ezt szabályozzák, emellett eldöntik, hogy a címkéken mi szerepelhet ezekből. És ezek a rendelkezések, amit ez a Codex Alimentarius Bizottság csinál, készít, ezek az összes országra kötelezőek. És akkor, ha úgy gondolnánk, hogy nagyon távoli ez a dolog, hogy mi történik az ENSZ-ben a tekintetben, akkor azért gondoljunk rá, hogy ezek a döntések, mivel hogy minden országra kötelezőek, közvetlen hatással van ránk, meg a családunkra. Milyen körülmények között születnek ezek a döntések? Ugye nyilván ebben a bizottságban, amely ezeket a normákat megállapítja, csak az államok képviselői szavazhatnak, akik hozhatnak szakértőket, és kikérhetik szakértők véleményét. És nyilván ezeknek a multinacionális élelmiszeripari cégeknek is vannak szakértőik, és valóban szakértenek is ezeken a konferenciákon, belefolynak a döntés előkészítésbe. De milyenek ezek az erőviszonyok, amik így az államok és a multinacionális cégek együttműködését jellemzik. 89 és 91 között a szakbizottsági üléseken 2578 küldött vett részt, míg környezet, illetve fogyasztóvédő szervezetektől 26. Tehát azt lehet látni ebből az adatból, hogy sokkal nagyobb erőforrás jelenik meg emberben és pénzben az ipar részéről, és azok a szervezetek, amelyek elvileg a mi érdekeinket, a fogyasztó érdekeit képviselik, azok nagyon kismértékben vannak jelen. 105 ország mellett 108 nemzetközi vállalkozás jelenik meg ezeken a konferenciákon, bizottsági üléseken. Tehát lehet látni az arányból, hogy elég erős a jelenlét. Az Élelmiszeripari Adalékanyag és Károsanyagok Bizottságban az ipar kétszer annyi küldöttel képviseli magát, mint a tagállamok. Miközben a kormányoknak és a fogyasztóvédelmi szervezeteknek nincs pénze a részvételre és az események érdemi követésére. És ismét néhány unalmas szám. Miközben Németországban ugye az élelmiszeripari hirdetésekre 30 milliárd euró megy el, eközben a fogyasztóvédelmi szervezetek költségvetése 110 millió euró. Tehát 30 milliárd euró csak hirdetésre, és 110 millió euró a fogyasztóvédelemre. Van egy Consumers International nevű szervezet, ami összefogja a fogyasztóvédelmi szervezeteket Európában, és 250 európai tagszervezet éves költségvetése annyi, mint a McDonald's reklámköltsége. És ugye az csak egy nemzetközi élelmiszeripari, élelmiszerkereskedelmi cég. Tehát úgy látom én, de ez egy feltételezés, hogy tehát nagyon nagy aránytalanság van az ipar részvétele, meg a fogyasztókat védő állami és fogyasztóvédelmi szervezetek között nagy az aránytalanság, és ezért hát fennáll a gyanú, hogy erősen iparbarát döntések is születhetnek. Erre egy példát szeretnék mondani, ami szerintem egy laikus számára is átlátható, mint például én. 1956-ban a bizottság még az engedélyezett lista alkalmazását támogatta. Ez azt jelenti, hogy egy élelmiszeripari adalék az akkor alkalmazható csak, hogyha arról kimutatták, hogy az biztonságos és egészséges. Ez volt akkor a vélemény. Ezzel szemben az a döntés született végül, hogy a tilalmi lista szabályozás lép életbe, magyarul, addig lehet alkalmazni egy élelmiszeripari adalékot, amíg arról ki nem derül, hogy az valóban káros. Magyarul, még magyarabbul. Szabadon lehet fejleszteni új és új adalékanyagokat, és bevezetni, és eladni, mindaddig, amíg elegendő áldozat árán ki nem derül, hogy ez mégse volt egy jó ötlet. És most gondoljunk akkor például erre az Olestrára, amit ugye betiltottak az Egyesült Államokban. Tehát azt lehet látni, hogy globális szinten ez a szabályozás, ez így hát furcsa módon alakul. De mi van az Unióban? Menjünk egyen lejjebb. Az Unió szerint az élelmiszerek csomagolásán levő neveknek nem kell összhangba lenni a tartalommal. Van egy sokat idézett luxemburgi bírósági 5. kamara által történt döntés, ami azt mondja, hogy egy bizonyos szósz, ami helyett ilyen növényi zsiradékot és pempőt állítottak elő, csak ilyen szósz néven, nyugodtan viselheti a hagyományos szósz nevet akkor is, ha az teljesen más, mint amit a vevő elvár. Így szól a döntés. Lehetséges ugyan, hogy a fogyasztók egyedi esetben meg lesznek tévesztve. A veszély azonban nem számottevő, mert abból lehet kiindulni, hogy azok a vevők, akik a döntésüket az összetételtől teszik függővé, először majd az összetevők listáját olvassák el. És ez így első pillanatra így korrektnek tűnik, de második pillantásra már nem, mert ha valamire az van írva, hogy marha hús konzerv, akkor a bíróság szerint, ha valaki ráírja a végé a hátára kisbetűkkel, hogy ez nem marha húsból van, akkor az mégis lehet marha hús konzerv néven forgalmazni, meg reklámozni, és én, ha ezt nem nézem meg, akkor én ezt nyugodtan megértem. Tehát az a gondolkodás, hogy nem kell valódi tartalmat megjelölni a címkén. És szerintem az objektív igazság mércéjét ez a gondolkodás, ez így nem fedi. Tehát ugye Jézus azt mondta, az igen, a nem az nem legyen. Ha valami marhahús, akkor marhahús, ha nem marhahús, akkor nem marhahús. És ugyanígy, ahogy ez a gondolkodásmód nem állja meg a helyét az iparban, mert még senki se vett meg egy Moszkvicsot azért, mert ráírták, hogy Mercedes. Tehát furcsa, hogy az ipar és az élelmiszeripar ilyen értelemben a gondolkodásban eltér, és a szabályozásban el tud térni egymástól. És ugye azért sem állja meg a helyét ez a bírósági döntés, mert igen, lehet az, hogy valaki nagyon figyelmes és elolvassa a hátoldalon található címkét, de azt mindannyian tudjuk, hogy ezek a címkék azért mondjuk korán sem teljes körűek, és ebben a tekintetben az a példa, amit mutattam, az még rossz példa is, mert ez nekem viszonylag teljes körűnek tűnt, bár nem láttam a hiányzó elemeket, de azért látjuk egy jogurton, egy fagyasztott pizzán, bármin, hogy van egy pár összetevő, meg egy olyan jelös, hogy aroma vagy természetazonos aroma. De nincs ott az összes összetevő, és nincs ott a gyártási technológia. Mert ha azt az egész leírást mi tanulmányozhatnánk, akkor lenne korrekt ez a tájékoztatás, és akkor lennénk az információk teljes körének birtokában. És azt lehet látni, hogy mivel ezek a receptúrák, az aromák összetétele, ezek effektív a gyártó titkát képezik, tehát azért sincs rajta kint az élelmiszer címkén, gyakorlatilag teljes lesz a tudatlanságunk. A bíróság megengedi, hogy más legyen a címkén, mint ami a tartalom, azt mondja, hogy majd a címkén rajta lesz, de a gyártó üzleti titkát képező receptúra meg nem lesz rajta. És innentől van egy döntésünk, hogy betesszük-e a kosárba. És akkor csak emlékeztetnék, hogy a 2176 aroma közül csak 17% bizonyította ártalmatlan. Idéznék a német egészségügyi minisztérium képviselőjétől, aki szerint a fogyasztónak semmi lehetősége sincs annak megtudására, hogy mi kerül az ételébe, ha ez a gyártó törvényes gyártási titka. Tehát ez nem csak az én véleményem, ez egy minisztériumi felelős tisztviselőnek is a véleménye. A Svájci Szövetség Egészségügyi Hivatal adalékanyag felelőse is tiltakozik, hogy garanciát vállaljon az élelmiszerek biztonságáért, mert azt mondja, hogy az egészségvédelme mindenek előtt az egyénnél kezdődik. Kezdődne, ha tudnánk, hogy mi van abban a termékben, amit látunk a polcon. És hát látjuk azt itt, most már a magyar valóságot is tekintve, hogy mi a helyzet itt. Biztos ti is olvastátok, hallottátok az utóbbi évek élelmiszeripari botrányait, hogy most már a magyar állami szervek is beismerik, hogy Magyarország tulajdonképpen Európa élelmiszeripari hulladék lerakója. De ide gyakorlatilag bármit be lehet hozni. Hallottátok ezeket az átcímkézési botrányokat? Én egyszer beszéltem egy híres Magyarországon is jelenlevő multinacionális cég egyik menedzserével, aki élelmiszerek beszerzésével foglalkozik, és ő mondta, hogy tudják, hogy kik azok az emberek, akik különböző cégeket üzemeltetnek, akik csalnak az élelmiszerekkel, de hiába bukik le egyszer a cég, utána egy más cég neve alatt tovább fut ez az egész. Tehát nem fogják meg a döntéshozók a végrehajtóhatalom képviseli ezeket a dolgokat. De azt lehet látni tehát, hogy azzal, hogy a lényegben a politikusok kivonták magukat ezeknek a szabályozásoknak az ellenőrzése alól, tehát láttuk azt a menetet, hogy hogyan zajlik ezeknek a normáknak a képzése az ENSZ-ben, mi az véleménye az Európai Bíróságnak, és mivel a hazai ellenőrzés sem működik, így azt lehet mondani, hogy magunkra vagyunk hagyva. Az én véleményem szerint ez gyakorlatilag népmérgezésnek felel meg, mert össznépi szinten nem tudjuk, hogy mi kerül az asztalunkra. És ebben egy picit úgy érzem, hogy mi is hibásak vagyunk, az a vásárlói szemlélet, amit mi tanúsítunk, mert ugye a magyarok arról híresek, hogy mindent megvesznek, csak olcsó legyen. Ugyanakkor így nekünk keresztényeknek így nagyon felelősen kell átgondolni, hogy a vásárlásainkkal milyen gyártót, milyen forgalmazót és milyen terméket támogatunk. Tudom, hogy nem lehet mindenki egy élelmiszeripari nyomozó, nem tudunk mindent kinyomozni. Ez csak arról szólna, hogy próbáljunk meg gondolkodva olvasni a híreket, és nézni, hogy mi az, amit beteszünk a kosárba. Tudom, hogy most nagyon sok rossz hírt mondtam. Robi figyelmeztetett, hogy mindenképpen mutassak valami kiútat is. Nem tudok részletes kiútat mutatni, egész pontosan meghatározni, merre kell menni, inkább csak egy pár alapelvet szeretnék befejezésül mondani. És ezt felmerül a kérdés, hogy milyen alapon mondom én ezt, és csak olyan alapon, hogy én is egy vagyok közületek, akik ebben a helyzetben szenved. És én is megpróbálok valamit tenni, utána olvasni, meg másképp igazítani az életemet. Tehát szerintem van kiút, és csak változtatnunk kell, és az lenne az egyik alapelv, hogy Az élet, mondja Jézus, több, mint az eledel. Ha ezt egy picit tovább gondoljuk, akkor azt is gondolhatjuk, hogy akkor az élet és az egészség az fontosabb, mint az ínyeskedés meg a megszokás. Tehát, hogyha az élet ez fontosabb, mint a megszokás, meg a gyors bevásárlás lehetősége, akkor a vásárlási szokásainkat lehetőségünk van felülbírálni. Csak az én véleményem hangsúlyozottan, de ezzel lehet vitatkozni, hogy én úgy gondolom, hogy ami iparilag feldolgozott termék, az kockázatot jelent. Én nem nagyon bízok semmilyen gyártónak, főleg a nemzetközi cégeknek a hozzáállásában, és nem szeretném a családom egészségét sem rábízni egy olyan cégre, amelynek nem ismerem, hogy a reklámja az valós-e vagy nem valós. Nem tudom, hogy azok a kutatási eredmények, amiket közzétesz, hogy ez a joghurt mondjuk a B-baktériummal mit csinál, vagy mit nem csinál. Tehát ezek az eredmények általam ellenőrizhetetlenek, én ebben nem bízom. És nem tudok bízni az általam ellenőrizhetetlen előállítási és minőségbiztosítási módszerekre, amire egyébként szoktak hivatkozni. És végképp nem ismerhetem a receptúrájukat sem. Tehát azt lehet látni, hogy az élelmiszeripar és kereskedelemmel szemben alapvetően mások az érdekeink. Én életben akarok maradni, ők pedig profitot akarnak. És ez a kettő egyelőre még nem találkozik, és nem is fog tudni találkozni sehol sem. Én abban a termelőben szeretnék bízni, akivel minden szombaton a piacon kezet foghatok. És akik abból élnek, hogy megtartják az ügyfélkörüket. És ezért javasoltam volna nektek ezt a sajtot, mint próbát, mert én tudom, hogy ezek a sajtkészítők a sajtkészítésből élnek, meg a tejtermék készítésből, és például nem egy olyan multicég ez, amely mondjuk egyik oldalon videókazettát állít elő, a másik oldalon a vegyipari gépeket meg élelmiszer előállításra használja elő, mert ilyen van egyébként. Tehát vannak nagy vegyészeti kémiai cégek, állnak át egyik pillanatra a másikra nagyipari élelmiszer előállításra. Tehát próbáljunk a bevásárlási forrásainkat valahogy úgy megváltoztatni, hogy próbáljunk keresni, és hát bízunk Istenbe, hogy találunk olyan termelőket, olyan piacokat, ahol érezzük az élelmiszerről, hogy ez jobb, mint amit megveszünk. Tájékozódjunk arról, hogy mik azok az áruházláncok, amelyek egyébként visszajönnek a piaci erőfülényükkel. Talán emlékeztek, hogy volt ilyen görögdínya mizéria évekkel ezelőtt, hogy beindult a görögdínya szezon, ugye az összes magyar hazai termelőnek az volt, lett volna jó, hogyha megveszik tőlük egy reális áron, és akkor rögtön beindult valamilyen akciózás. És ezzel agyonvágták, ezek ilyen bonyolult élelmiszeri kereskedelmek piaci mechanizmusok, agyonvágták az egész magyar görögdínya termelőt, mert ha valahol elkezdenek akciózni, mondják, ha ezt meghallják Európában, akkor itt már nem tesznek különbséget, azt hiszik, hogy itt valami zűr van a görögdínyével. És az a beszerzési ár, amit adtak ezért a görögdínyére, az a termelőjár alatt volt. Tehát volt egy választás, hogy vagy valahogy Magyarországon eladják termelőjár alatt, vagy rájuk rohad az egész. Most azt a megoldást választottuk, hogy kiborították a parkolóba, de hát ez se egy megoldás. És én azt mondtam, hogy ilyen helyen én nem fogok még egyszer vásárolni. Mert ha tönkre mennek azok a termelők, akkor nem lesz pénzük, munkanélküli segélye lesznek, azt meg én fizetem az adómból, és így megy körbe ez az egész. Az a javaslatom, hogy kerüljük el, vagy csökkentsük az iparilag előállított és magasan feldolgozott adalékanyag tartalmú élelmiszereket, és mindenképpen növeljük a zöldség, teljes kiürülésű gabona, tej, tehát termelőtől származó tejtermék fogyasztást. Azért nem akarok ennél most jobban belemenni, mert a helyes táplálkozásnak az alapelvét vagy módszertan az nagyon sok könyvben elérhető, és sokfajta nézet is van. Ebben én nem tudok igazságot tenni, de azt tudom mondani, hogy ami közel van a természeteshez, az biztos, hogy jó, és biztos, hogy el kell kerülnünk azt, ami ilyen mesterséges dolog. Ez biztos. Ez a jelen előadás ez arra szorítkozott volna, hogy inkább azt a helyzetet mutassuk be, ami van, mert úgy gondolom, hogy hiába mondok nektek sok jó megoldást, Ha nem érezzük át, hogy mi az a helyzetemben vagyunk. Ha az ember bajba érzi magát, akkor lép. Ha nem érzi magát bajba, akkor nem lép. Úgyhogy ezzel szeretném zárni. És hát még egy figyelmeztetés, hogy kerüljétek az aroma és természetazonos aroma tartalmú termékeket. És hát ez a rész szólt volna a táplálkozásról. Lehet, igen.
Megfogalmazod bennem három kicsit gonosznak tűnő kérdés.
Ja, bocs.
Igen. Az első az, hogy az ökológiai lábnyomnak a problémája.
Ezt ismételd meg. Ja. Igen.
Tehát, hogy mondjuk az elmúlt 200 évben kb. 7-szeresére a kerülokának a életszáma. Ezt rengeteg embert etetni kell valahogy. Most 200 évvel ezelőtt még sokan éheztek, most már senki, és így megfogalmazódik bennem, mert ugye nyilván nincs, tehát Európa nem lett nagyobb, tehát búzaföldekre, meg gyümölcsösökre, meg disznólakra nincs több hely, mint régen volt. Tehát valahogyan elő kell állítani gyakorlatilag fél milliárd embernek azt az élelmiszerét, amit 200 évvel ezelőtt néhány 10 millió ember számára kellett csak megtermelni, nagy mennyiségek árán. Az egyik kérdés, hogyha ilyen finomakat és egészségeseket eszünk, akkor mindannyian átállnánk csak erre. Az ökológiai lábnyomunk hányszorosára nőne meg, mennyivel nagyobb termőterület kellene ahhoz, hogy előállítsa számunkra ezeket a finomságokat.
Kicsit
a másik két kérdés.
Szerintem egyszerre csak egy kérdés. Tehát az volt a kérdés lényeg, ezt a hangfelvétel számára mondom, hogy vajon ennyi embert, mint amennyit most például Európában van, de nyilván gondolkodhatunk világviszonylatban is, hisz ez a probléma, ez globális, nem csak kizárólag a jelenlegi technológia mellett lehet eltartani, vagy sem. Mivel nem vagyok szakértő, erre nem tudok válaszolni, csak egy pár információt mondok, hogy ugye évtizedekig arról volt szó, hogy Európában hatalmas eladatlan élelmiszertömegek vannak. Nyilván ez a támogatási struktúrából is adódik, az élelmiszeripar támogatási struktúrájából. Hát ez az egyik. A másik az, hogy azt nem látom, nem tudom, hogy mi a megoldás, de az biztos, hogy nem egy jó irány, hogy élelmiszernek látszó termékeket együnk meg. Tehát akárhányan vagyunk a Földön, ez nem lehet egy jó irány. Tehát ezt közgazdászoknak, agrárszakembereknek meg kéne találni ezt a megoldást. De ebben, hogy ezt a problémát egyáltalán napvilágra kerüljön, vagy foglalkozzanak ezzel a döntéshozók, a politikusok, ahhoz az kell, hogy mi egyszer megelégeljük azt, hogy hamis élelmiszerekkel etetnek meg minket és a családunkat. Én úgy látom, hogy a politikai döntéshozatal az úgy működik, hogy amit az emberek problémának vélnek és nyomást fejtenek ki, arra születik valami fajta megoldás. Ha az ipar egyébként nem húzza keresztül a hatalmas pénzügyi és szakértelmével, ami erőforrások rendelkezésre állnak.
Még egy kérdést szeretnék feltenni. Igen? Mennyire kerülnek ezek a sajtféleségek a hagyományos tömegtermelésben elállított sajthoz képest? Egész pontosan azt a kérdést szeretnék tenni, hogy most valamikor a hányadát a jövedelmünknek élelmiszerekre fordítjuk, hogy ha átállnánk ilyen nagyon egészséges és finom élelmiszerekbe, akkor ez a hányad, a jövedelmi hányad, ez mennyire nyílna szét?
Szerintem ilyen, vártam ezt a kérdést. Ez nagyon nehéz kérdés, mert ugye attól függ, hogy kinek milyen lehetőségei vannak beszerezni ilyen dolgokat, és mennyi pénze van. Én azt tudom mondani, hogy például ez a sajt, amit nektek vettem, ez 10 deka 250 forint, 1 kiló 2500 forint. Bementem egy áruházból, megnéztem, hogy van francia kecskesajt, 5 és 8 ezer forint között van, miközben azt nem tudod, hogy honnan jön. Nyilván azért van abban a boltban ilyen kecskesajt, mert egyébként megveszik. Tehát ez egyik. Kettő, a fogyasztási szokásokban azért van mit javítani. Magyarország arról volt híres, hogy bár mindig rosszul ment a gazdaság szekere, de ettől eltekintve rengeteg plazma tévét vettek meg. Meg nagyon sokan járnak külföldre nyaralni, már csak ott elképzelhető. És én azt gondolom, ha nekem döntést kéne hoznom, hogy mondjuk kimenjek görögbe nyaralni, vagy spanyolba, és mondjuk egy 4 tagú család van, és erre mondjuk elköltenék 300 ezer forintot, akkor inkább lehet, hogy azért a 300 ezer forintért mondjuk egészséges vajat vennék abban az évben meg sajtot. Tehát egyfajta önkorlátozásra szerintem szükség van. Akinek van erre pénze, akinek meg egyáltalán nincs, mert létminimum él, az egy másik kérdés. De ez az előadás az arra szeretett volna bíztatni mindenkit, hogy mindenki mérje fel a rendelkezésére álló mozgásteret, és azt próbálja helyesen megjátszani. Vagy azon keretek között próbáljon cselekedni, úgy, ahogy hát autentikus, meg ahogy biblikus tulajdonképpen. Hallottam egy olyat, hogy Toszkánában például, ott nagyon erős az ilyen helyi piac, hogy egyszerűen nem vesznek az emberek olyan dolgot, ami nem a helyi élelmiszertermelőktől van. Büszkék rá, szeretik, jól megvannak velük. Én úgy gondolom, hogy ha a belső piac az erős lenne, akkor ezeknek a gondoknak egy része az megoldódna. A kérdés az arról szólt, hogy személy szerint én mennyire tudom megvalósítani ezeket az egészséges táplálkozással való törekvéseket. Nem vagyok egy vadember ebben a tekintetben. Leszoktam a csokoládéról, napi egy teljes kávét iszom reggel, lazán, és nem veszek ilyen élelmiszeripar által magasan feldolgozott termékeket, és amit lehet, azt a piacon szerzek be. És ez az a szint, amit most meg tudok valósítani, és amikor ebédelek benne a cégnél, akkor nem tudom ellenőrizni, hogy azok a menzán azok mit adnak, de ezen belül is megpróbálom az egészségesebb dolgokat választani. Itt jön az, amit mondtam, hogy nem tudom uralni, nem vagyok Isten, nem tudom uralni a körülöttem levő környezetet, az engem körbevevő gazdasági környezetet, de ami az én értékítéletemre és a pénztárcámra van bízva, azt megteszem. És ennél több szerintem nem várható el tőlem, és igyekszem nem gondolkodni azon, hogy eközben mi az, ami hatás, amit mégis gyakorlok magamra, már ilyen, hogyha eszek valami egészségtelen dolgot, mert ezt én átadom ezt a problémát az Istennek, mert ebben én már nem tudok semmit sem lépni. Igen? Tehát a vélemény akkor arra irányult, hogyha a Bibliában ugye benne van, hogy Pál apostol azt mondja, hogy ugye nem, az Isten ország az nem étel és nem ital, azt hiszem valahogy így van. Tehát nem kell figyelnünk, hogy mi van az élelmiszerben benne, mert ha ezt megáldjuk, mi hívők vagyunk, ez ránk nem vonatkozik. Nem, ezt én sem mondtam, csak így megpróbáltam lefordítani a hangfelvétel kedvéért is. Nem értek egyet egyáltalán. Pont azért emeltem ki az előadás elején, hogy az Isten megalkotta a fizikai és a kémiai törvényszerűségeket. Tehát ha valamiben valaki beletesz egy mérgező anyagot, vagy abból az élelmiszerből hiányoznak dolgok, akkor azt hiába áldod meg, attól az a mérgező anyag nem tűnik el, és az a nem lévő tápanyag benne, az nem fog számodra hasznosulni. És ilyen értelemben az Isten a fizikai és a kémiai törvények alól az embernek nem ad felmentést. Az a bibliai szakasz az arra vonatkozik, hogy neked nem kell mondjuk vegetáriánusnak lenned ahhoz, hogy az Istenhez tudjál menni például. Igazad van, csak nagy is kapasunk rá, hogy valóban Nem, beszélgetünk csak. De szerintem az, hogy, hogy kígyókon fogtok taposni, és egyéb természetfeletti dolgokat csinálnak az emberek, az nem arra vonatkozik, hogy az megkérdezem a Gyurit, hogy mire vonatkozik, de az semmiképpen nem arra vonatkozik, hogy az ember kivonná magát az általános fizikai és kémiai törvényszerűség alól. Én azt tudom, hogy Rasputin, az például nagyon sok, mielőtt megölték volna, nagyon sok ciános süteményt evett és bírta. És ez nem pont ez a jó példa, én ezt tudom, és hogy Pál apostol is túlélt egy viperaharapást, de nem ezt mutatja az átlag. De most a teológusokhoz fordulok, tényleg így szorult helyzetemben. Bocsánat, akkor még fogunk a beszélgetés, úgyis lesz a film után beszélgetés, akkor ezt megbeszélhetjük. Gyorsan, egy kérdés. Ezt nem tudom megmondani egész pontosan, mert hogy nem vagyok ennek a szakértője. Ez azért nem jó ez a kérdés feltevés, így, mert milyen méreg, és milyen bőt, és mennyi ideig. Tehát ezt így nem lehet általánosságban kezelni. Ez a mindent megvizsgáltok szisztém, ez arra vonatkozik, hogy mindent nagyon definiáltan kell látni. Hogy mi, amikor mi lép, azonosítunk egy problémát, és keresünk egy megoldást. Nem tudom, mert találtak egy olyan anyagot, az a neve, hogy vajsárga, ezt később betiltották, ez rákot okozott nagyon rövid idő alatt. És teljesen mindegy, hogy mennyit bőjtel az ember. Megette az ember, és...
Figyelj, most van egy rossz helyzet, hogy tele van a szervezetem már, vegyél meg okra. Tehát talán a tizedrészét, ha valami módon meg tudod szabadulni, akkor már nem.
Igen, tehát ez...
Az a kérdésem, hogy azon kívül, hogy mások
nézzünk utána. Tényleg ez lenne az előadásnak a felhívás, hogy nézzünk utána. Igen? Igen. Nem. Nem, és spuriznom is kell, hogy véget érem el. Köszönöm szépen. Egy utolsó kérdés. Így van. Igen. Még egy saját példa, én például csokoládéfüggő voltam, és aktív koromban, amikor még sok stressz is ért a munkahelyen, akkor leküldtem napi egy osztrák csokoládégyár által készített terméket, és én úgy gondolom, hogy azzal, hogy erről leszoktam, ezzel például nagyon erősen kimélem a pénztárcámat, és méreganyagokat sem veszek magamhoz. És szerintem ez egy jó befektetés lesz jövőre. Igen. Egy pillanat, csak nekem is van egy kérdés, hogy mi történik a gépemmel. Elvileg van itt még egy előadás részlet. Igen, megvan, csak mindig átkúszik ide. Egy pillanat, ezt ide lehozom, és már is állok a rendelkezésre. És nem. Megvan. Igen, tessék parancsolni. Ott... Igen, nem a jódozott sóval volt ott probléma, hanem csak arra utalt volna a példa, hogy miközben marhahús van ráírva, eközben sok minden más van benne, amiből csak egy példa a jódozott só. Akkor folytatnánk is a lelki egészséggel, amit méltatlan módon a második helyen kezdünk tárgyalni, holott véleményem szerint fontosabb egy kicsit, mint a táplálkozás, de hogy meg is cáfolja magam, nem lehet különbséget tenni. Az alcím ennek a résznek, hogy az érzelmileg egészséges egyén, és itt egy pszichológus szakértővel konzultáltam, Tapolya Emőkével, és ő volt a segítségemre, hogy meg tudjam röviden fogalmazni, hogy milyen jegyeket mutat egy érzelmileg egészséges ember. És az azért fontos ez a témakör nagyon, mert az iga hirdetések is nagyon sokszor tartalmaznak ugye olyan lelki erkölcsi igazságokat, amik nagyon-nagyon sok ponton érintkeznek az egészséges emberi működéssel, de azért mégsem teljesen ugyanaz. Attól függően, hogy mit tartalmaz egy tanítás. És felsorolnám röviden ezeket a jegyeket, hogy mi jellemzi az érzelmileg egészséges egyént, és utalnék rá, hogy ha ezt biblikus szemszögből nézzük, akkor mi az az alap, ami alapján ez meg tud jelenni, ez az egészséges működés. Az első és legfontosabb, hogy az érzelmileg lelkileg egészséges egyén ez képes magát odaszállni egy eszmének, egy hitnek és egy erkölcsi értékrendnek, ami nála egy kicsit nála magasabb rendű, és ami az saját életén túlmutat. Ilyen módon van kihez és mihez igazodnia. Ennek van negatív megjelenése is, mert találkoztunk számtalan eszmerendszerrel, ami túlmutat az egyénen, és az, hogy valaki ezt magáévá teszi, ez önmagában nem teszi egészségessé. Ha a nácizmusra vagy a kommunizmusra gondolunk, akkor tökéletesen értjük, ugye a nácizmusban volt egy ilyen mondat, hogy jelige, hogy a becsületem a hűség. És akkor ez a jelmondat ezért aztán túlmutat az egyénen, föláldozza magát ezért. De ettől még nem lesz az érzelmileg egészséges, meg lelkileg, aki egy ilyen náci értékrend alapján rendezi be magát. Így ennek megfelelően az Isten adja az igazodás egészséges alapját, tehát az Isten által nyújtott hit, erkölcsi értékrend és eszme az, ami egy egészséges alapot nyújt. És ugye ezt a fát ismerjük meg a gyümölcseiről. És véleményem szerint, és ezzel lehet vitatkozni, hogy akkor tud ez az Isten által adott világnézet, értékrend, hit működni, hogyha megismerjük az Isten tanításának a szellemét, és nem csak a betűjét. Tehát, hogyha értjük, hogy Isten körülbelül mit miért akar, és miért kér tőlünk dolgokat, mert ha csak a betű szerinti engedelmességet nézzük, akkor el fogunk tévedni az életben. Tehát fontos az, hogy igyekezzünk megérteni a tanítások szellemét. Fontos az, hogy megtapasztaljuk és átéljük ezeket a hitigazságokat, és fontos az, hogy ezeket az igazságokat az egyedi helyzetünkre tudjuk alkalmazni. Úgy gondolom, hogy ha ezek működnek, tehát ismerjük a törvény szellemét, az átélt igazságokat és az a helyzetre alkalmazást, akkor tud eljönni az a hatásos cselekvés és az a béke, amit ígér Isten a benne hívőknek. És természetesen ez a hatásos cselekvés és béke, ez Ez soha nem lehet teljes, mert hisz, amíg itt ezen a földön járunk, addig lesznek kétségeink és lesznek tévedéseink. A második jegy, hogy az egészséges embernek, ilyen a lelkileg egészséges embernek van életkedve, tervez és álmai vannak. Mit mond Pál? Mi az élet értelme? Tenni az Isten által előkészített jót. De az ember nem tudja tenni az Isten által előre elkészített jót, hogyha nincs ehhez kedve, és nincsenek tervei, meg nincsenek álmai. Tehát Isten ad nekünk álmokat, terveket, és akkor ezeket érdemes megvalósítani. A következő pont, hogy az egészséges ember így képes intellektuálisan kiértékelni a valóságot. Képes érvelni és logikus összefüggéseikben meglátni a környezetét. Képes arra, hogy logikusan, analitikusan és intelligensen megértse azt a szituációt, amiben van, ezen belül különösen mások érzelmeit, reményeit, képes megérezni azt az érzelmi atmoszférát, ami körbeveszi azt, akivel tárgyal. Egy fontos jegy, hogy van egy belső biztonságérzete a lelki egészséggel bíró embernek, amit azad, hogy képes elfogadni az adottságait és a hátrányait. Tudjuk, hogy Isten mindenkinek adott talentumot mindenkinek adott talentumot és tehetséget a jóra, és arra kell figyelnünk, hogy ezt kibontakoztassuk, tudva azt, hogy a tökéletességet ezt amúgy sem fogjuk elérni. A következő jegy, hogy van egy egészséges döntési szabadsága az embernek, ami azért nagyon fontos, mert a munkahelyen, a családban mindig lesznek konfliktusok, és miközben döntést húzunk, hogy milyen irányba induljunk el, ekközben nem szabadság az, hogyha mások értékítéletétől függünk. De ahhoz, hogy legyen saját értékítéletünk, és ilyen belsőleg vezérelt emberek legyünk, ahhoz kell egy szilárd pont, és ez az, hogy elhisszük azt, hogy Isten mi az, amit mond rólunk, szentek vagyunk és szeretettek, és nem kell teljesítményt nyújtani ahhoz, hogy szeretettek legyünk. És furcsa módon van egy ilyen paradoxon az emberi létben, hogy ha nincs cselekvési vagy teljesítménykényszer, akkor felszabadulunk arra, hogy helyesen cselekedjünk és helyesen tevékenykedjünk. Az egészséges ember ez egy rugalmas személyiség, tehát képes és hajlandó tanulni a tapasztalataiból, és képes a szükségleteinek kielégítését elhalasztani. Tudatosan vagy tudatalattilag módon nem sebzi önmagát. Ez nagyon fontos. Tehát vannak ilyen szimptomák, körömrágás, nem tanulás, veszélyes vezetés, alkohol, drogok, vagy akár az, hogy az ember gyakran magát áldozatnak látja. Ez utalhat arra, hogy tudatalatt van valami probléma, ami az önértékeléshez fűződik, vagy rossz érzelmi beállítottság. És ez azért is fontos, mert gyakran nagy vallásos teljesítmények születnek lelkisérülésből adódóan, de nekem az a véleményem, hogy ez nem biztos, hogy ezek a hatalmas teljesítményeket pont így képzeli el az Isten, hogy valaki azért tud hatalmas teljesítményeket nyújtani, mert őt mondjuk nem szerette a mamája, vagy mert nem fogadták el gyerekkorában, és állandóan kompenzálni próbál. Tehát ez az áldozatvállás az nem biztos, hogy igazi, lehet, hogy hamis. És végül azért a lelkileg egészséges ember képes önmagát adni egy mély és tartós kapcsolatban. A lelki egészségnek a jegyei nagyjából így foglalhatók össze. Robi, mennyi idő van még? Öt perc még? Jó, de akkor azokat a hozzászólásokat te válaszolod meg, hogy miért nem tért ki az előadás arra, hogy a testmozgás kapcsán én szintén nem akartam volna részletes tanácsokat adni. Egy jó statisztikával készültem, mint annyiszor máskor. A felnőtt lakosság fele egyáltalán nem végez intenzív testmozgást. Ugye ez a halálozási statisztikákban ez belejátszik. A harmada még mérsékelt testmozgást sem, és 21% pedig Nem napi 10 percet sem gyalogol. Tehát elég erős ez a statisztika. Viszont azt tudnunk kell, hogy az Isten úgy alkotta meg az embert, hogy a mozgás által tartja magát karban a szervezet, mint egy keni magát. És akkor ugye már csak az a kérdés, hogy ha ez így működik, akkor hogyan sportoljunk. Annyit szeretnék ajánlani, hogy olyan mozgásformát találjunk, ami számunkra szórakoztató, változatos és kikapcsol. És ez mindenkinek más lehet. Lehet gyaloglás vagy kocogás társaságban, mert úgy könnyebb. Lehet tollasozni, táncolni, aerobikozni vagy biciklizni, vagy akár mixelhetjük mindezt. Ugye erről jó példát hallottunk Gyuritól, aki azt mondta, hogy mindent csinál, hol, mit, mikor. Viszont amit nagyon fontos tudnunk, hogy napi 30 perc mozgás az a minimum. De ez lehet séta is. Tehát az a rossz hírem van annak, aki eddig mindig tudott valamire hivatkozni, nincs pénze edzőteremre, nincs rá ideje, hogy napi 30 perc séta, az nagyon ajánlott, és azzal már nagyon sokat tettünk magunkért, és hosszú távon már a kondicionáló termi edzéssel is felér, egy cikk szerint. Tehát a séta minimum, nem lehet mire hivatkozni, ahhoz elég egy cipő is, meg egy tréningruha, innentől ez csak döntés kérdése. De lehet biciklivel menni a munkahelyre is. Nálunk például sikerült kiharcolnom, hogy legyen férfi-női zuhany a munkahelyen. Ennyivel tudtam hozzájárulni egy új világ megteremtéséhez. Amit viszont nagyon elhanyagolnak itt az egészséges életmód propagálói, és ennek is egy kicsit mögé kell nézni, hogy valamiket úgy csinálgatni, ilyen rendszer nélkül nem elég, valójában azért a helyes lélegzésnek, a megfelelő tartásnak, és a megfelelően képzett izomrendszernek azért vannak szabályai, és meg kell tanulnunk tehát lélegezni, helyesen tartani magunkat, és kiegyensúlyozottan fejleszteni magunkat, főleg akkor, hogyha egyébként olyan munkát végzünk, ami egyoldalú izomterheléssel jár. Például aki ülő munkát végez, annak nagy hangsúlyt kell fordítani az edzésnél a hát, meg a hasnak, meg a gerinc körül izmoknak a tréningére, mert az ott fokozottan van igénybevételre. Neki téve. Tehát amire figyeljünk, hogy mindig válasszunk a korunknak és az edzettségi fogunknak megfelelő mozgást, ne erőltessük magunkat túl, mindig csak olyan adagokat állítsunk be, amit fáradtan is meg tudunk csinálni. Nem a hatalmas intenzitása fontos, hanem a rendszeresség. Engem például mindig lehagynak a Margit szigeten, amikor barátaimmal futunk, és de ezek a barátaim, ezek mindig megsérülnek. Tehát ők hamarabb futják le, de én meg rendszeresen tudok futni. Próbáljuk mindig fejlődni abban az edzés munkában, amit csinálunk, és hát csináljuk változatos programot. És főleg a természetes mozgásokat helyezzük előtérben, mondjuk a futásra, a húzóckodásra, fekvőtámasz, vagy a medici labdázás, mert nem éri meg súlyzóval az elszigetelt izomfejlesztés, mert az nem ad annyit, mint a természetes mozgások. És hát ilyen értelemben nagy súlyokkal sem érdemes dolgozni, mert tönkre mennek az izületek. És köszönöm szépen a Robi türelmét is, meg a ti türelmeteket is. Ennyit szerettem volna mondani, és köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket.